mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt, szép napot mindenkinek, 8 óra 10 perc van, P-nap, vagyis harmadik hónap 14-e, március 14-e. Ez a Millás reggel itt a stúdióban, Mihálovics András.
És Kántor Endre is itt van veletek, ne aggódjatok, ő tart féken engem.
Kezdjünk egy Trump-totót, írja a kedves hallgató, aki a reggeli műsor zárásig eltalálja, hogy aznap Trump mire vett ki vámot, az kapjon egy Millás bögrét. Ha azt is eltalálja, meddig él ez a vám, annak a nevét is rápingáljátok a bögrére. Lehet, hogy ez kéne, bár nem hiszem, hogy sok nyertes lenne.
Milyen jó, hogy minden lassan szoftveres lesz. Hurrá, írja Banános a hadipari fejlesztésekre, hogy megveszünk méregdrágán valami cuccot, megharagszunk a gazdájára, és az meg letiltja az egészet, az vissza
pont
a kőkorszakban.
Pont ez arra röhögtem, hogy a szakértő által említette mi helikopterek például, hát azok nem szoftveresek. Azon gondolkodtam, hogy azok nem tudnak egy kibertámadásba megbénulni.
Mindennek van előnye az elmaradottságnak is. A bizalom pillanatok alatt elillan, utána hosszú idő és sok munka helyreállítani, megint csak a hadiparral kapcsolatos beszélgetésre jött ez az észrevétel, és akkor...
Jött még, várjál, még lehet, hogy jött.
Poénteket... Jó reggelt, hallom, ma a hódok témájának hódoltok, csak be ne hódoljatok, erről jut eszembe, mi az, két foga van, és a föld körül kering műhód. Ja, vicces a lézerjani, már megszerezték a teljes Balaton és Velencei-tó környéket, majd állindokkal meg akarják tiltani, hogy más is befektetésre vegyen ingatlant, okos! További
okos
jó
Eddie Murphy
hétvégét.
Gif.
Igen.
Ez is jó, így még leírva nem láttam soha. Vagy pedig nem képes megjeleníteni ez az üzenő.
Nem múlik a viccelődés a PD kapcsán, úgyhogy mostantól fogalmazzunk így, mert mindig félrehallja valaki, és mindig meg is írja, hogy ő mit hallott. Ez veszélyes, ennek vessünk véget.
Hát mindenkiben él a gyermek, és így...
Gyermekként nem véletlen,
nem véletlen, hogy ezt megírják.
Egy csomó hallgatott gyermekként.
Nagy Árpi nevű hallgatónk írta ezt egyébként.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
És az a téma, amit beharangoztunk korábban, Durica Katarina, újságíró és író, kérdező és figyelő van itt a telefonvonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
A béranyaság témájáról fogunk beszélgetni.
Furcsa fintora a sorsnak, hogy két pasi fog erről kérdezgetni, ezen tegyük túl magunkat, és elnézést is kérünk emiatt, érdekel a téma.
Igen, mert hogy a Mennyit adtál érte című tavaly megjelent dokumentumregény szerzője vagy, és ugye azt mondtad, hogy egyszer, hogy Amerikában ma már előfordulnak olyan férfiak is, akik partner bevonása nélkül veszik igénybe a béranya szolgáltatásait, mert nem akarnak közösködni egy nővel, esetleg nem akarnak később bajlódni a gyerek elhelyezéssel, de önmagában ez a téma egy nagyon érdekes dolog. Miért ezt választottad a legújabb könyv témájának?
Hát akkor reagálok erre, hogy két pasi beszélget a béranyaságról, és hogy erre, hogy ez most adekvát-e vagy se, hát abszolút. Szóval meleg, hetero férfiak nagyon sok esetben vesznek béranya szolgáltatásokat igénybe. Ilyen férfiak is, amilyeneket te említettél, így a celebvilágból látjuk a történeteket, ők azok, akik elmesélik. Hát a Ronaldónak is így van gyereke, meg egy csomó híres férfi tudunk mondani, de nem csak közöttük, hanem az amerikai közép osztály között is nagyon sok ilyen férfi van, aki azt mondja, hogy ő szeretne gyereket, ő szeretné, hogyha tovább menne az ő génállománya, hogy a gyerek rá hasonlítani, hasonlítana, viszont ő nem fog közösködni, mindenféle csúnya gyerekelhez érzési pereket látott a barátai körébe, és azt akarja, hogy ez a gyerek csak hozzá köthető legyen, az az övé, pont. Uh-huh. Ő lehet, hogy majd később házasságban vagy kapcsolatban fog élni, de akárhogy is alakul annak a sorsa, az a gyerek, az övé, pont.
Hú, ez és mondjuk egyébként... nem véletlen, hogy Amerikát említettük először, mert ott ugye olyan gyakorlatilag csúcsra járatják a különböző ügyvédi
de egy csomó pereket. Dolgot, egy csomó dolgot tegyünk tisztába rögtön az elején. Mi az a béranya?
A béranya az, akinek a testébe beültetnek egy megtermékenyített, beültetik az embriót, és... akihez ő nem kötődik biológiailag. Szóval, hogyha egy fekete béranyába beültetik a fehérekét, akkor az a gyerek teljesen fehér lesz.
Érdekes. Tehát és... lényegében kihordja másnak a gyerekét, és onnantól kezdve nincs is semmi köze hozzá.
Igen. Általában mondjuk Amerikából ismerünk történeteket, mert ott nagyon sok államban legális, ott vannak szerződések, ilyen nagyon részletesen le vannak írva, hogy akkor mik a megrendelőnek és mik a béranyának a jogai, és általában arról szól, hogy a béranya nem rendelkezik a gyerek fölött. És olyan részek is vannak benne, hogy az első trimester végén jön egy nagyobb genetikai vizsgálat, hogy kiderül, hogy valami baja van a gyereknek, akkor a megrendelőktől kérdezik, hogy akkor most mi legyen. És a megrendelő dönt, hogy akkor most folytassák, vagy pedig abortusz legyen a vége. És a béranya pedig, ugye ő arra vállalkozott, hogy kiszolgálja ezeket az igényeket.
Oké, ez pénzes játék? Tehát, hogy ezért fizetnek? Nem tudom, hogy rengeteg emberrel beszéltél, aki ebben az egész, hát nem, hogy fogalmazzak, jelenségben tevékeny részes, gondolom megkérdezted, hogy mennyi az annyi.
Igen. Vannak, találkoztam magyarországi béranyákkal, ukrajnai béranyákkal, amerikai béranyákkal beszéltem, így Európa szerte sok olyan fiatal nővel, akik erre igen mondtak. Hát nagy, az összeg is más, a történetek is mások. Magyarországon találkoztam olyan nőkkel, akiket a családjuk kényszerített bele. A családnak volt valamilyen nagyobb adósága, vagy elég rossz anyagi körülmények között éltek, és akkor azt mondták, hogy akkor ezt be kell vállalni. És a lány meg azt mondta, hogy rendben van, még mindig jobb, mint prostitúció. És Amerikában viszont olyan nővel is kapcsolatban voltam, aki ebből él, hogy két évente gyereket vállal. Van saját gyereke, és van egy férje, és ők abból tartják fent az életüket. Van egy kis házuk, az, hogy két évente születik egy baba, és utána még egy ideig lefejli a tejet, kb. Fél évig, és azt a tejet is eladja.
Úristen, ez egészen megdöbbentő, viszont Magyarországon meg illegális ez a béranyaság. Mégis találtál magyar béranyát? Ez hogy működik a gyakorlatban? Mert nyilván hirdetni nem hirdeteti magát, tehát ez ilyen zuhanyhíradószerűen mennek a hírek, hogy én tudok egy olyat, aki vállal ilyesmit, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Az interneten minden fent van, és igazából ezek a párok. Magyarországon én... heteropárokkal találkoztam, és olyan nőkkel, olyan férfiakkal, akinek valamilyen egészségi ok miatt nem lehet gyerekük, és már mindenen túl vannak. Ezek az emberek nem most kezdték, és nem úgy indultak, hogy béranyát szeretnének, és nem azért nem akartak gyereket már, hogy terhesség után lógni fog a hasuk, vagy nem lesz olyan szép feszes a mellük, hanem mindenféle hormonterápiákon már túl voltak, minden orvost ismertek otthon és külföldön, Brünnbe jártak, pozsonyi klinikára, az összes magyarországi szakemberrel már kapcsolatban voltak, és mindent megmozgattak azért, hogy gyerekük legyen, és hát a báróterembe is ismerkednek, mennek az információk egyik adja a másiknak, és hát az internet az egy nagy feneketlen
tót. És nem találni. Tartanak attól, hogy mivel, hogy ez illegális, akkor ennek valami retorziója érheti őket? Mert én készülve ezzel a beszélgetéssel meghökkentően sok sztorit találtam az ismerettségi körömben. Mindenkinek van egy ismerőse, aki így vagy úgy kapcsolatba került ezzel az egésszel, és két iskolát látok. Az egyik valóban az, amit mondasz, hogy itt Magyarországon némi kockázatot vállalva csinálják ezt a dolgot, ezt a béranyaságot, de aki biztosra akar menni, azok meg mennek külföldre, és ott hajtják végre ezt az egész dolgot.
Igen, nagyon sokáig az ukrajnai háború kitörése előtt oda mentek, Ukrajnába mentek a magyar párok is. Most Grúzia lett a megfizethető és elérhető központ. Hát a leggazdagabbak azok Amerikába mennek.
Uh-huh. Nincsenek ebből jogi purparlék? Tehát, hogy,
rengeteg.
Hogy az anya... A biológia, tehát az az anya, aki megszüli a gyereket, valami ilyesmi jogszabályra emlékszem. Mi itt van, ha ő meggondolja magát? Mi van, hogyha tehát most megint Grúzia, tehát hogy ha így azt mondom, hogy most én fogom a páromat, és azt mondom, hogy gyere anyukám, megyünk Grúziába béranyának, akkor szerződést kötnek, vagy ez hogy működik? És hogy mi van, ha ebből jogvita van, hiszen ha egy nem legális tevékenységben támad jogvitám, akkor ugye nehéz bíróságra menni, nehéz bármit csinálni, és ez ilyen Damoklész kardja az én olvasatomban.
Abszolút, de ugye itt azért van egy ilyen hierarchia is, hogy általában gazdag, jól szituált, magasan képzett, iskolázott emberek szeretnének gyereket, és akik béranyaságot vállalnak, azok pedig anyagi anyagi kérdések miatt mondnak erre igent. Általában alul edukált nők, nagyon fiatalok, környezeti nyomás nagyon erős, hát sok nőjogi szervezet összehasonlítja, vagy ugyanarra alapra teszi, mint a prostitúciót, hogy ez a nők testének a kizsákmányolása.
Hát igen, gyanítom, a jogalkotó ezért gondolta illegálisnak is, de akkor ha ilyenek a körülményei mondjuk a magyar béranyáknak, akkor nyilván ott kicsi az esély arra, hogy meggondolja magát. Na, de azért azt a pillanatot így apaként átélni, hogy oda mész, és akkor na, jöttünk a gyerekért, és az anyja azt mondja, hogy itt van a kisbaba, hát ez most így beszélve róla is nagyon megterhelő lelkileg, nem hogy átélni.
Igen, azért hátborzongató, szerintem nagyon sokaknak ezt így végig gondolni is. Az biztos, hogy sok esetben van szerződés, mondjuk Grúziában és Ukrajnában is mindig voltak, és Amerikában meg aztán pláne, ahol tényleg minden le van rögzítve. És ugye mindenki, aki gyereket szeretne, a szép, egészséges gyereket szeretne, pont. De mi van, hogyha valami alakul? Mi van, hogyha az egész terhesség gondolanul megy végbe, és aztán a szülésnél lesz valami, ott történik, és mondjuk beteg lesz a gyerek. Vagy akkor most ki? A béranya, számos ilyen történetet ismerünk már, ezek mind megtalálhatóak, nyilvánosságra vannak hozva, hogy a béranya megszüli a gyereket, a beteg gyereket, és aztán hazamegy, mert ugye neki véget ért a szerződés, és idáig volt Ukrajna vagy Grúzia valamelyik hegyes dombos kis falucskájából származik, hiányzik neki a saját gyereke, már haza akar menni, utolsó 3 hónapján bent töltötte egy intézményben, egy kórházban, már elegen van az egészből, a testét teljesen megviselt ez az egész procedúra, ne is beszéljünk a lelki kínjairól, és akkor ott marad a beteg gyerek. És akkor ott a megrendelő pár, aki azt mondja, hogy hát ő nem erre szerződött. És nagyon sok esetben ott hagyják a gyerekeket.
Hát nyilván, hiszen nincs meg ugye az a fajta kötelék, hogy hát ez a saját gyerek. Tehát ugye, mondom nyilván én, hát a... Nehéz megfogalmazni. Normális ember persze, hogy is mondjam, talán bele se kezd egy ilyenbe, de hát ezt baromi nehéz megítélni. Baromi nehéz megítélni. Óvatosan kell fogalmazni, nyilván, de csak azt mondom, hogy ott hagyják, mint ahogy a Katarina is mondta, mert hogy nem erre szerződtek. Igen. Hát ők nyilván azt akarták a pénzükkel, hogy legyen egy egészséges gyerek, igen, akit őt majd felnevelhetnek.
Megkérdezik a hallgatók, hogy azt tudod-e, hogy mi van ezekkel az orvosokkal, akik ezt végrehajtják, akik részt vesznek ennek a béranyasság intézményének a működtetésében, hiszen ez orvosi közreműködés nélkül eléggé elképzelhető. Vagy elképzelhetetlen, bocsánat.
Magyarországon is vannak ilyen orvosok, akik bevállalják. Ez azt mondják, hogy nem annyira bonyolult dolog, szóval nem ez egy hosszas műtéti procedúrának az eredménye, hanem ez olyan, mint egy IVF, mint egy lombik program, csak nem a biológiai anyába teszik vissza, hanem egy másik, vagy véranyába. És ugye itt ilyen-olyan aláírásokkal, ilyen-olyan papírcserékkel meg tudják oldani. Uh-huh. Hát a többi, én találkoztam egy olyan nőgyógyásszal, aki Magyarországon végzett, nagyon tehetséges volt, és nagyon rátermett, és aztán bombázták őt mindenféle grúz klinikákról, meg Brümből is, hogy jöjjön hozzájuk dolgozni, és aztán egy idő után álmán, és akkor ki is költözött. Hát ez most már így, ugyanaz, hogy mi a normális, mi a nem normális, hát hogyha belegondolunk, hogy mi napszüleinknek mi volt a normális,
igen,
hogy
igen, gyerek, és mi, hogy élünk,
meg, igen. Hány éves korban, igen. Az kicsit más volt, mint ahogy, amit most látunk magunk körül. Az biztos szerintem az nagyon sokat hozzátesz, hogy mire mondjuk azt, mire tesszük azt a pecsétet, hogy akkor ez normális és teljesen elfogadott. Ugye olyanokkal, közvélemény sokkal megengedettebb, akiknek mondjuk egy heteropár, akik fiatalok, és már nagyon régóta próbálkoznak, és egészségügyi oka van, és tényleg mindent megtesznek, és a gyerek, hogyha valóban oda születne, akkor annak egy jó élete lenne. De mondjuk tényleg látjuk ezeket az amerikai celebeket, akinek egészséges a teste, uh-huh. De azt mondja, hogy ő nem már, hogy macera az a szülés, az egy ilyen nyálkás, undi dolog, és akkor inkább csinálja valaki más. Vagy amikor az Alec Baldwin meg ilyenek mondanak, ilyen nagyon fura dolgokat, hogy hát őnek itt a szép feleség, aki már szült neki x gyereket, de hogy még többet akar, azt akarja, hogy a világon az ő DNS lenyomata sokkal erőteljesebben legyen jelen, és még több gyerek, és akkor így nem is tudom, hány gyereke van már.
Igen, 10 valamennyire dereng. Még egy kérdés, megint csak hallgatótól, könnyebb béranyát találni, mint örökbe fogadni? Vagy itt a genetika szót hangsúlyoznánk ki, hogy nagyon fontos, hogy ezeknek a pároknak a saját génjeik szerepeljenek, és ezért nem is jön szóba az örökbefogadás.
Hát igen, ugye az örökbefogadás túl nagyon sokan azért tartanak, mert ugye mit kapsz, milyen csomagot, soha nem tudhat, hogy ez a gyerek honnan jön, feltesznek egy csomókét, tudok-e hozzá majd kötődni, vagy sem, vagy... Ugye ez általános hozzáállás, hogy a nők inkább nyitottak az örökbefogadásra, mint a párjuk. A párjuk szeret a saját gyereket. Az biztos, hogy Magyarországon nagyon macerás béranyát találni, de igazából bárhová is mennek, és ez egy nagyon-nagyon költséges dolog.
De itt milliókról van szó, mert az előbb nem
igen,
beszéltünk.
Igen, uh-huh. Igen, igen.
És a gyerekről nem beszéltünk, ugye, ami a borzasztó, mert itt most mindenféle jogi részét nézzük meg, hogy megrendelésekről beszélünk, meg genetikai anyáról, igen. De hogy mi van azzal a szerencsétlen gyerekkel?
Ugye az van, hogy az ember amilyen kutatást néz, ugye kirendeli a kutatást. Ez is egy ilyen érdekes kérdés, hogy aki rendeli a kutatást, annak az oldalára hajlanak ezek a... Uh-huh. kutatási eredmények is. Uh-huh. Amiket én összeolvastam a témában, és amilyen szakemberekkel találkozgattam Brüsszelben, akik ezzel foglalkoznak, hát azt mondják, hogy a béranyába benne van a baba, aki ott fejlődik, és hát ugyanaz a vér kering, a szívdobogást hagyja, hallja a béranyáét, átveszi a béranya érzelmeit, a béranya is kötődik hozzá. Hiába magyarázza magának a béranya 9 hónapon át, ez nem az enyém, nem az enyém. Uh-huh. Ez is hatással van a gyerekre, hogy ennyire erősen elutasítja őt az, akiben nevelkedik. És a szülésnél ugyanolyan sokkot élnek át a babák, mint mondjuk ilyen örökbefogadásnál, hogy 9 hónapig össze van kötve uh-huh. valakivel, akitől aztán így egyik pillanatról a másikra elválasztják.
Nehéz téma az, amit választottál, igen. Nagyon persze.
Meg a titkolózás, az is egy ilyen nagyon, nagyon kemény része, hogy én találkoztam olyan gyerekekkel, óvodás, kisiskolás korúak, akiket béranya szült, és Budapesten élnek a szüleikkel, és a szülők elmondják, hogy ők nem akarnának titkolózni, hogy ezt elmondanák, a gyereknek is, mert a gyerek is feltetett csomó kérdést. És anya, amikor a pocakodban voltam, akkor mutass arról képet, és amikor szoptattál, és ugye csomó ilyen kérdése van a gyereknek, és akkor így hazudni kell neki, mert mi van, hogyha a gyerek az óvodába elkotyogja, vagy megtudja az anyós, vagy megtudja a szomszéd, és akkor ki mit szól ehhez, mi van, ha feljelentenek, mi lesz ebből.
Még egy kérdésem.
Bocsánat, csak annyit szerettem volna az előbb mondani, reagálva a hallgatóra, hogy nehéz témát választottál nagyon, de ez mondjuk tőled nem idegen, és azt mondja a kedves hallgató, hogy hallgatni is felkavaró. Tehát, hogy hogy tudod ezt így feldolgozni, amikor ezzel foglalkozol, és ilyesmiről kell könyvet írni?
A béranyaság témája után éreztem, hogy itt tele vagyok, és hogy már nem bírok befogadni még egy félresiklott ilyen béranya történetet, és még egy... Tényleg akkor évekig úgy értem, hogy olyan emberekkel voltam kapcsolatban, akik így mindent megtettek volna azért, hogy gyerekük legyen. És ez egy nagyon erős vágy. Nekem vannak gyerekeim, én is nagyon akartam gyereket, de így lett. És nagyon szerencsés vagyok, és áldom az eget, és tényleg csodálatos dolog, hogy nekem igen, de akkor másnak miért nem? És tényleg az ember ezt így hallgatja, és ebbe él, és...
Igen, én is beszéltem olyan párral, rendkívül elkeserítő, és gyakorlatilag a kapcsolatukat ássa alá az, amikor éveken keresztül mindent végigjárnak, 20-szor is, nem lehet, szeretik egymást, de valahogy ez mégis közéjük áll, hogy nem lehet gyerek. Én nagyon beszélgetve ezekkel az emberekkel, nagyon bele tudtam képzelni magam a helyzetbe, hogy akkor azt mondják, hogy végső elkeseredésbe akár, hogy akkor béranyasságot próbálják. Azt nem értem, aki ebből ilyen divatot csinál a celebeknél. Tehát, hogy az nekem kicsit visszatetsző. Viszont még egy kérdés, és nem tudom, hogy tudsz-e rá válaszolni, mert nyilván nem e-könyv témája ez. Ez pedig most lehet, hogy többen felkacognak, pedig komolyan kérdezem, a bér apasság intézménye. Ezt azért kérdezem,
ja,
mert hogy képzeld el, annyira meleg pite, hogy én a béranyasságon kívül egy csomó embertől hallottam ezt a bérapasságot, és egy kicsit beleástam magam a témába, és hogy a kutatók ilyen nagyon riasztó tendenciákat vázolnak fel, hogy a férfi termékenység is nagyon drasztikusan csökken, és már vannak dátumok, amik kitűzik, hogy bizonyos év elérésekor a föld férfi lakosságának nagyobbik része terméketlenné válik. Na most itt még a bér apasság intézménye nincs, de itt van a horizonton is. Már az is.
Igen. Én nagyon sok spermadonorral voltam kapcsolatban, és megnéztem ezeknek a spermadon bankoknak is a működését, belástam magam, és találkoztam egy olyan fickóval, aki most 35 éves, nagyon sok gyereke van, és ő ebből él. Ez ilyen életművész fiatal fickó, aki ki van gyúrva, beszél én pár nyelvet, és akkor az van, hogy ő ez a elmegy, és találkozik az anyával, a megrendelővel, és hogyha működik, akkor ugye spermát adományoz neki, vagyis hogy eladja nagyon sok pénzért, és ő is aztán kapcsolatban marad ezekkel a gyerekekkel, akik hozzátartoznak, hogyha ő az apjuk, és akkor meg is látogatja őket. Ezek a nők viszont fizetik az ő albérletét, az ő életvitelét. Ő pedig garantálja azt, hogy ugye ő egészséges, semmilyen genetikai betegsége nincs, magas, kékszemű, különben ezek meg a spermadonorokra szóló kérdések, meg igények, ezek kb. Olyanok, mint ilyen, amit így a nácikról gondoltunk, hogy...
Igen, nekem is felsejlett egy ilyen...
Eugenika, ugye ez most már...
Felsejlett egy ilyen, mert ugye ezt így nagyon-nagyon tiltják, hogy bármi legyen ismeret a spermadonorokkal kapcsolatban, de felsejlik ezt, hogy ugye van katalógus, kiválaszthatod apukát, igen.
Egyszer megnéztem, és a férjemmel kuncogtunk itt a konyhaasztal mellett, hogy ha van doktorid, az plusz pont, de szemüveges vagy, az mínusz pont.
Na,
és a csomó ilyen, tényleg mint ilyen lóvásár, Jézus. Hogy mutasd a fogad, dús a hajad, Hát így, hogy belegondolunk, akkor az ember olyan gyereket szeretne, aki szép, egészséges, okos, hát senki nem akar valami gérhajó, mindenféle.
Bocsánat, tiltakozni szeretnék. Tiltakozni szeretnék, és a férjed urodnak üzenem, hogy lenullázódott akkor. A doktori plusz volt, a szemüveg mínusz, de hogy nekem nincs hajam, az egy dolog, viszont szép a szakállam. Tehát, hogy...
Azt nem tudom, hogy az ére plusz pontot, de
na,
hogy,
hát ilyet.
Hogy vannak már ilyenek, hogy vannak olyan férfiak, akik azt mondják, hogy ez az ő útjuk, hogy ők nem karriert építenek, és nem dolgozni járnak reggel hatra, hanem fejlesztik a testüket és, okay. és az elmélyüket, hogy minél jobb minőségű gyermekeket tudjanak a világnak adni.
Okay. Jézusom, nagyon kemény téma volt, gondoltam, hogy
mi a következő
lesz.
Könyv. Igen, igen. És azt írja egy kedves hallgató, hogy ennek a hölgynek sok erőt, hogy, és köszönet, hogy végigcsináltad ezt az egészet. Hát szerintem, hogyha valaki érez magában kíváncsiságot és erőt, akkor mindenképpen olvass el ezt a könyvet Durica Katarinától. A Mennyit adtál érte? Című dokumentumregény szerzője.
És ő... a címben megint felsejlik az, hogy ezeken, amit mondtál, hogy ilyen várótermi beszélgetéseken ez így felmerül. Gondolom azért ez a címe, hogy ez a legveretesebb kérdés.
Igen, igen, igen.
Hát, Katarina, köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad, mert nagyon nagy, hogy is mondjam, rengeteg ajtót kinyitottál, amerre tudnánk tovább menni, úgyhogy majd valahogy folytatjuk ezt a beszélgetést, mert rengeteg kérdés maradt bennünk, de megalapoztuk ezt az egészet. Köszönjük szépen!
Köszönjük!
Szép napot nektek, sziasztok!
Szia! Durica Katarinával beszélgettünk a béranyasságról, ez egy, nem győzzük hangsúlyozni, Magyarországon ez illegális történet, ő azonban írt egy könyvet, Amennyit adtál érte, ez a címe, ahol feltárja ennek a jelenségnek nem csak itthon, hanem külföldön is a hátterét.
Hát én a bérapasságra nem készültem zeneileg, de a béranyaságra igen, mégpedig Andrew Stockdale zenekarával, a Wolf Mother-rel, akik most megint bejelentettek egy turnét. Remélem, hogy sikerül ismét látni, egyszer már sikerült itt Budapesten, Sydneyben formálódott a zenekar, de elég sokat turnéznak.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
Albert Einstein. Einstein. Igen. Einstein.
Német származású, Einstein. De amerikai fizikus 1879. március 14-én született. Azt ígértük a műsor indításakor, hogy elmagyarázzuk a relativitás elméletet. Természetesen ehhez őt magát hívtuk segítségül, mert egy ízben ezt mondta: tartsd a kezed egy percig a forró kályhán, meglátod, egy órának fogod érezni. Beszélgess egy csinos nővel egy órát, mintha csak egy perc lenne. Na ez a relativitás.
Vagy csinos férfival.
Tehát igen, nyilván
abszolút
akkor még
beértesíthető.
Vagy igen.
Vagy
bármilyen...
csinos emberrel.
Emberrel, igen.
Így van. A világ egy veszélyes hely, nem azok miatt, akik gonoszságokat követnek el, hanem azok miatt, akik ezt tétlenül nézik, mondta ezt is Einstein, és tök érdekes ugye, hogy mostanában különböző tesztekkel erősítik meg, hogy a híres elmélet az egész univerzumban megállja a helyét. Amerikai kutatók közel 6 millió galaxis eloszlását térképezték fel 11 milliárd éves távlatban, hogy megnézzék, hogy az általános relativitás elmélet univerzális-e. Egyelőre az eredmények alapján úgy tűnik, hogy az. Úgyhogy nagyon izgalmas, hogy tényleg ezek ilyen gyakorlatilag pár hónapja történt ez a kísérlet, mint az is, hogy beigazolódott az Einstein elmélete arról, hogy hogyan zuhan bele az anyag a fekete lyukakba, amit őt, most képzeld el, hogy egy kockás papíron ezt így megalkotja Einstein, és most 2024-2025-ben az összes kvantum számítási kapacitással és mesterséges intelligenciával igazolják ezeket az elméleteket. Elképesztő.
A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
A csalás nem vészel, csak átalakul.
Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
A hallgató azt írja az előző béranyasságról szóló beszélgetésre, hogy köszi az interjút, új perspektívát adott. De a most következő interjú is új perspektívát fog adni, azt garantálom.
Az biztos. Egy nagyon fontos írás jelent meg a cyberthreat.report oldalon, és érdemes mindenkinek elolvasni, ami arról szól lényegében, hogy az orosz dezinformációs műveletek, nyugodtan nevezhetjük PsyOps-nak, ezeket az elmúlt évtizedekben a globális geopolitika egyik legösszetettebb és legkifinomultabb fenyegetésévé váltak. Ezek a kampányok pedig nem csupán az információs tér befolyásolására irányulnak, hanem mély társadalmi és politikai feszültségeket generálnak, alássák a demokratikus intézményeket, gyengítik a közbizalmat, és stb. Ezeket vette végig a Cyber Threat Reportnak a cikke, és egészen pontosan megtörtént esetek alapján, például a közelmúltbeli romániai eset alapján vizsgálta azt, hogy hogyan lehet befolyásolni, és miként lehet befolyásolni. A cikk egyik szerzője, Frész Ferenc, kiberbiztonsági szakértő, itt van velünk a vonalban. Szia!
Sziasztok, jó reggelt!
Nagyon sokat beszéltünk arról, és erről egy csomó cikk is született már, hogy hogyan nyúltak bele valószínűleg az oroszok az amerikai választásokba is annak idején, de itt ennyire nyilvánvalóan végigkövetni nem lehetett az eseményeket, mint Romániában, érthető okokból, hiszen ez egy ilyen rejtett művelet. Most hibáztak a fiúk, vagy mi történt?
Hát nem hibáztak a fiúk, csak egyszerűen eltelt lassan 10 év, 16 óta. Ugye 16-ban az első tanulságokat levonta mindenki, hogy hogyan is lehet ugye befolyásolni a közvéleményt. Ott nagyon komoly szerepe volt ugye egyrészt a hagyományos információszerzésnek, ugye az e-mailek feltörésétől kezdve. Egyébként akkor még a Facebooknak, ahol gyakorlatilag ilyen véleménybefolyásolás útján 20-30 perc alatt tudtak megforgatni választókerületeket.
Én ezt nem tudom elképzelni, Feri, a gyakorlatban, hogy működik ez. Tehát, hogy nem tudom én, azt mondják a román elnökválasztás kapcsán, hogy hirtelen elöntötte a TikTokot mindenféle olyan tartalom, amelyik egy a később győztes Georgescu-nak kedvezett. Tehát, hogy az állampolgárok, ennyire, bocsánat a kifejezésért, egybitesek, hogy jó, hát ezt a pasit, ezt sokat láttam az elmúlt időben a TikTokot, ráékszelek már, mert legalább őt ismerem. Tehát, hogy erre játszanak?
Hát ehhez érteni kell azt, hogy a social network hogyan épül fel. Tehát ott ugye a kisvilágok kapcsán mindenki a saját kapcsolatrendszerét, hogy mondjam, modellezi le ez a network, ebből is működik, vagy ezért is működik, mert hogy az a közvetlen kapcsolatrendszer, ahogyan egy felhasználó a többiekkel kapcsolatot tud teremteni. Az egyfelől ugye az ő saját kisvilágát képezi le, azaz a közvetlen ismerőseit és azoknak az ismerőseit. Másrészt ugye ezek a kapcsolatok bizalmi kapcsolatoknak tekinthetőek, hiszen ha és amennyiben valaki megjelöli a másikat az ő ismerősének, barátjának mi egymás, akkor innentől kezdve semmi más nem történik, mint hogy leképeződik ugye a valóság, csak sokkal gyorsabb az információcsere. És innentől kezdve, ha ezekbe a buborékokba be tud menni, nem is illanni, hanem be tud férkőzni, nem a kisvilághoz tartozó, hanem távoli kapcsolatokon keresztül, vagy akár ismeretlenül olyan végpont, olyan profil, ami aztán elkezd megosztani információt, amit átvesz valaki a te kapcsolatrendszeredből, és azt reposztolja, tehát gyakorlatilag visszhangkamraként működik a teteredben, akkor onnantól kezdve már nem az eredeti megosztást fogod te egyébként értékelni, vagy nem értékelni, hanem azt fogod látni, hogy egy barátod
osztott meg. Barátod mit osztott meg, és innentől kezdve validálva van az info, és,
hiszen
és
az összes ismerős. Hiszen ha a kántor osztja meg, akkor csak igaz lehet, hát ő olyan
De az biztos, hogy megolvasod, ha ő osztja meg, és egyébként, hogyha tovább kell posztolnod, akkor sokkal inkább az fog a latba esni, hogy a kántor a barátod.
De figyelj csak, Feri, ne ilyen elméleti szinten beszéljünk, hanem egész pontosan itt van ez az EdNow művelet Romániából. Egy online hirdetési platformon keresztül orosz pénzeket juttattak romániai médiumokhoz és influencerekhez, ezzel Kreml barát narratívákat terjesztettek, de nem csak ezt, hanem úgy mérték fel, hogy ki a piac és hogy kivel lehet igazán működni, együttműködni, vagy ki az, aki alkalmas arra, hogy megdolgozzák egy kicsit ideológiailag, hogy elkezdtek nagyon szélsőséges eszméket terjeszteni. Például oltástagadást, például nacionalista eszméket, ezzel baromi jól be tudták lőni a célközönséget, és onnantól kezdve már jól meg tudták célozni őket.
De ez ilyen egyszerű, hogy ha oltástagadó vagyok, és lájkolok oltástagadó tartalmakat, akkor nagy valószínűséggel nyitott vagyok később az orosz propagandára. Tehát ez
igen, igen. Tehát valójában van öt olyan tulajdonság, amit be lehet mérni. Ez az Ocean Model az, amit szeretnek a filmetekbe ajánlani, amit annak idején a Cambridge Analytica alkalmazott. Pontosan 16-ban. És innentől kezdve az alapja ennek az, hogy azt tudják bemérni, akár a komment folyamban, akár zárt csoportban, akár nyíltan, hogy mik azok a hírek, amikre jobban rezonálsz. Mert mindenki másra rezonál jobban. A lájkokból, egyébként a megosztásokból, véleményekből, mindenből vissza lehet ezt mérni. És innentől kezdve létrejönnek olyan profilhalmazok, amiknek célzottan be lehet tolni olyan információt, amit egészen biztosan fogyaszt. Hiszen az is működik, hogy minden egyes ilyen vélemény buborék azt az információt szeretné fogyasztani, hogy azt fogyasztja, amit szeretne. Tehát itt nem arról van szó, hogy olyan nagyon egyszerűen el tudod téríteni ezeket az embereket a saját véleményük képviseletétől, hanem alá kell játszani. Tehát egy untermant játszol, és alájátszol az ő saját véleményüknek, de ezt előtte megszűrik. Tehát itt ugye a COVID-tagadás kapcsán, ugye ne felejtsük el, hogy az 2020-ban indult, tehát ez egy nagyon, nagyon lassan és módszeresen felépített rendszer, ami például már a COVID során egy tök jó labor volt, nagyon sok ilyet használnak egyébként azok az országok, akik ezzel élnek, sőt egyébként a kormányok nagy többsége is, hogy hogyan lehet egyébként a véleményt befolyásolni itt a választások kapcsán, stb. Ez most már egy iparág gyakorlatilag.
És ezek ugye olyan tények, amiket azonosítottak tényfeltáró újságírók és tényfeltáró portálok, és nyugodtan ki lehet mondani itt a román esetnél, hogy a folyamatos dezinformáció hozzájárult az állampolgárok egy részének radikalizálódásához,
és az
intézményekbe vetett bizalom erodálásához, ami szerintem egy olyan mintázat, amit látunk egyébként az Egyesült Államokban is, és láttunk Magyarországon is.
Ez cél, ez mindig is cél volt, hogy a vélemény befolyásolásnak a melegágya az, hogyha megosztottság van már alapból. Nagyon messzire nem akarok visszanyúlni, de emlékeztek az alaptavaszra biztosan.
Igen.
Az alaptavasznál ugye 20-21 néhány Facebook bot indította el az egészet. És abból aztán mi lett? Tehát ott gyakorlatilag a social networkön indult el az arra való rájátszás, hogy amúgy is megosztott a régió, és akkor a megosztottságot kezdték el nagyon komolyan tüzelni. És innentől kezdve már átcsap ugye a cyberfizikál kapcsán, ugye a fizikai megvalósulásba is, mint ahogy Romániában is, ugye kimentek a pro-kontrák tüntetni az utcára. Tehát, hogy valójában az van, hogyha ennek a finanszírozási hátterét nézed meg, és ami látszik, az pedig tök egyszerű, mert meg kell venni az influencereket, meg egyébként a hirdetési felületeket, és sokszor egyébként hirdetésbe bújtatott kampányüzenetek jönnek. Itt a kampányt nem választási kampányra gondoltok, hanem ugye a támadási kampányra.
Nyugodtan lehet politikai kampányt is említeni, szerintem megvásárolt influencerekkel. Szerintem közelről ismerünk ilyet.
De akkor tényleg lehet ilyet, hogy akkor mosóporvásárlásra ösztönzöm, vagy elnökválasztásra ösztönzöm a usert ugyanazzal a módszerrel?
Ugyanazzal a módszerrel, csak aki érzékenyebb erre és erre a mosóporra, mondjuk a nemzeti mosóporra, az biztosan érzékeny lesz ugye a nemzeti üzenetekre. Tök egyszerű. Egy
biztos. Na most akkor megkaptad a
kifizetést. Bocsánat. Azt szeretném csak mondani, hogy és így történik a kifizetés is. Tehát gyakorlatilag reklámköltségnek bújtatott effektív fejpénz van. És itt ugyanilyen influencerek vannak. Magyarországon ugyanilyen influencerek vannak. Az USA-ban, ahogy említette az Endre, mindenhol ez az iparág azért nő, mert van egy olyan shadow, amiben gyakorlatilag, aminek a motorja az, hogy dezinfót, infót eljuttatni a végpontokra. Mindenkinek ez az érdeke.
Oké, okay, de én azt szeretném kérdezni, hogy ha itt a román esetnél egyértelműen kiderült az orosz befolyásolás, hogy oké, okay, és mi van, hogyha mondjuk mi is ilyen helyzetben vagyunk? Tudunk védekezni? De. Ezt kérdezi a kedves hallgató. Azért reméli, hogy a magyar szervek ismerik ezt, felismerik és tudnak védekezni.
Nem védekeznek, hanem használják. Tehát jelenleg a jelenlegi kormányzati kommunikáció ugyanerre az effektusra épít. Tökéletesen, de egyébként az ellenzéki kommunikáció is. Tehát, hogy a politikai kommunikáció, a politikai tér, tehát az a probléma, hogy a dezinformáció az politikai termékké vált.
Értem, csak nekünk, mint országnak védekeznünk kéne az ellen, hogy befolyásolás történjen egy választáson.
Magyar választó, magyar politikus befolyásolja.
De várjál. De ugye Csehországban ott van a dezinformáció elleni ügynökség. Magyarországon nincsen. Illetőleg, ha megnézitek azt, hogy ha naponta, vagy hetente hányszor hangzik el a politikusok szájából azt, hogy fake news valamire, akkor érezhető az, hogy ez mint eszköz az ő kezükben, egy olyan eszköz, amit nem fognak anulálni. Tehát nekik az a jó, hogyha ez a jelenség van. Mert hogy ebbe tudják belerakni a sajátjukat is. Ugyanezt figyelhető meg most az új amerikai kormányzatban. Tehát nyilván ez a technokrata csávó azért van az elnök mellett, mert van egy X felülete, ahol egyébként irgalmatlan hazugságokat tolnak kifelé.
Igen.
De mivel számosságában nagy a követőtábor és mindent el akarnak hinni, akik követik ezeket, mert vagy azért követik, mert szeretik, vagy azért követik, mert utálják, tök mindegy, akkor is eléri az üzenet. És itt a kulcs, hogy a kormányoknak, országoknak van egy elképesztő ereje, az pedig a közmédia. Tehát a mainstream média. Innentől kezdve azt figyelhető meg, itthon is, Magyarországon is, hogy no-name soha nem látott oldalak, vagy egyébként ilyen X felületek, meg Facebook felületek, idézetként, hivatkozásként bekerülnek a mainstream médiába, és igen. Innentől kezdve a reputációja
megnő.
Egy kettő igen. Nappal ezelőtt kirakott, tényleg gyűjtmentek által épített weboldalnak egyelői válik a mainstream média reputációjával, a reklám értékével.
Hát így, amikor influencerek beülnek egy újságírói kerekasztal beszélgetésre, pontosan. És felemelik őket arra a szintre, nekem ez volt a legrémisztőbb abból a videóból, ami körbe ment mindenhol, nem is értem, mit keres ott az ember. Na mindegy, ez hát egy
az a helyzet, hogy ez egy olyan technika, amit pontosan azért csinálnak minden országban, azt a narratívát, amit egyébként mondjuk a kormányzat, vagy az, aki ezt csinálja, azt a narratívát arra a szintre hozza, ahol már a közbeszédbe bekerül. Uh-huh. És úgy kerül be, akkor már nem is úgy kerül be ugye az Andrásnak a buborékjába, hogy az Endre megosztja, hanem úgy kerül be, hogy reagáltok egy a televízióban, vagy mainstream médiumban megjelenő hírre.
Igen.
És innentől kezdve az echo chamber, tehát ez a visszhangkamra elkezd működni, mert mi is elkezdjük visszhangozni a dezinformációt. És tök mindegy, hogy ellentétes véleményünk van rá, vagy támogató véleményünk van rá. A mi kis világunkban ugye azok a rezonanciák, amik ezekre a visszhangokra rezonálnak, azoknál azt fogja elérni, biztosan azt fogja elérni, hogy szimpatikus, vagy neutrális, vagy egyébként ellentétes. De mindenképpen elér valami. Tehát ez a lényeg, Feri, ennek az egész finanszírozása,
be kell, hogy,
ami a lényeg.
Be kell, hogy folytsuk beléd a szót, mert sokkal több lett a beszélgetésből, mint eredetileg gondoltuk, bár ugye én sejtettem. Ezt a cikket ajánlom mindenkinek, és folytatjuk innen, mert nagyon érdekes, és hallgatók is írnak. A Cyber Threat Reportot tessék keresni a neten. Béres Katalin és Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértők tollából árnyékban formált vélemények az orosz befolyásolás rejtett hálózata. Ez a címe a cikknek. Nagyon ajánlom átolvasásra. Feri, köszönjük szépen, hogy ennyit is elmondtál nekünk.
Én köszönjük.
Frész Ferenccel beszélgettünk tehát.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral.
Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel és információkkal, utána pedig jövünk vissza mi, és folytatjuk a Millás reggelit, maradjatok velünk.